Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött a világegyetemi előadás sorozatunk újabb előadását meghallgatni. Jackovics Né Balaskó Márta tanárnő a gender gondolatról fog beszélni. Férfi vagyok vagy nő, választhatok kérdésben. Ha valaki még nem volt ilyen előadáson, Isten igéjéből olvasok fel egy bátorító üzenetet, azután énekelünk, azután át fogom adni a szót az előadónknak. Most Isten igéjét a református kalózunk mai napra kijelölt szakaszából olvasom, Korintusi első levél második részéből az első 8 verset. Pál írja: én is, amikor hozzátok mentem, testvéreim, nem úgy mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek Isten bizonyságtételét, mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyőző beszéde volt, hanem lélek és erő felmutatása, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt e világ fejedelme közül senki sem ismerte meg, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. A világban is van bölcsesség, sok jó dolgot a világi tudósok is kitalálhatnak, etikai kérdésekben is mondhatnak esetleg jó döntéseket, de halljuk, hogy az igazi bölcsesség, ami nem veszendő és örök, és a titok szóval jellemzi itt az igei kijelentés, titkos bölcsesség, az, ami Isten lelkétől ihletett bölcsesség, ami a világi bölcsességnél mélyebb, hiszen nem csak a látható valóságot, hanem a láthatatlan valóságot is számba veszi, és ez az a bölcsesség, amelyet Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatban átélhet a hívő ember, és világi témakörökben is tud képviselni. Én hiszem, hogy a mostani előadásunk is része lesz majd ennek. Amikor hallgassuk ezzel a figyelemmel, és hálásak vagyunk Istennek, hogy Márta fölkészülhetett, és elmondhatja majd Isten titkon való bölcsességének azt a részét, amelyet Isten adott neki az ő lelke által. Ez a bölcsesség segítsen bennünket, és a bölcsesség azt is jelenti a Bibliában, hogy valamit nem csak információként megszerzek, hanem aszerint is élek. Az életünket, gondolkodásunkat ez befolyásolja. A 463. számú énekünket keressük ki, mielőtt meghallgatjuk az előadást. 463. számú dicséret: Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Énekeljük végig ezt az éneket majd. 463.
Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.
Yeah.
kérjük előadónkat, hogy tartsa meg előadást.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos témáról fogok nektek most beszélni. Mielőtt elkezdeném, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk, Uram, a Te világos tanításodért. Köszönjük, Uram, a Te szeretetedet, amellyel körülveszel bennünket. Olyan sok mindennel bosszantunk Téged, Uram, és olyan sok tettünk van, amivel haragra ingerlünk Téged. De köszönjük, Uram, hogy a Te kegyelmed még mindig tart. Köszönjük, hogy nem vetettél el bennünket. Kérünk most, hogy Te adj nekünk világosságot ebben a témában. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj reánk. Amen. Tehát szeretném először is azt elmondani, hogy hogyan született ez a kis ismeretterjesztő előadás. Hát az első lépcsőfok az volt, hogy én észrevettem bizonyos jelenségeket, amiket nagyon furcsálottam. És elkezdett ez foglalkoztatni, hogy miről van itt szó tulajdonképpen, és mi zajlik a világban. Aztán a második lépcsőfok az volt, hogy egy kedves barátunk megkért, hogy szóba került a Biblia órájukon a gender, és hogy tartanék-e erről egy kis ismeretterjesztést. Mivel már utána néztem ennek a dolognak, így elvállaltam ezt a előadást, vagy bibliaórát. Tehát elsősorban ez egy bibliaórára készült, amit azóta aztán egy kicsit alakítottam. A tévében szokott lenni, hogy most pedig jön a nagy szakértő, aki elmondja a nézeteit. Na, azt el szeretném mondani, hogy szakértő nem vagyok. Tehát elsősorban egy édesanya vagyok, aki figyelemmel kíséri, hogy milyen hatások érhetik a gyermekeit. Másodszorban pedig egy pedagógus vagyok, aki szintén erre figyel, ugye, hogy a gyerekeket milyen hatások érik a környezetünkből. Tehát igazából ilyen szemmel fogom megközelíteni ezt az egész témát, és aki így fog hallgatni, az nem fog csalódni. Tehát gender. Szeretném először is ezt az igét mindenféleképpen a figyelmetekbe ajánlani. Megteremtette az Isten az embert a maga képére, férfiúvá és asszonyá teremtette. Most megkérdezhetnénk azt, hogy ugyan miért kell erről beszélni. Tehát ez egy teljesen evidens dolog. Én nő vagyok, te férfi vagy, nincs itt mit tovább ragozni. Igen ám, csak úgy tűnik, hogy a mai korszellem, mintha át akarna írni valamit ebben a dologban. Amire fölfigyeltem, szeretnék példákat idézni. Tehát, hogy jutottunk oda, hogy egy egyházi iskola leszbikus női vezetőjét, tehát egyházi iskola leszbikus női vezetőjét, Németországban vagyunk, az ország elnöke egyházi javaslatra érdemkereszttel tünteti ki. Tehát erre felkaptam egy kicsit a fejem, hogy ez hogy létezhet. A második, ami így megállított, egy könyv, aminek az a címe, hogy Isten ilyen leszbikus. Ugye már a címe is furcsa volt számomra. A könyvet Németországban az evangéliumi luteránus egyház hamburgi püspöknője írta, és arról szól, hogy a leszbikus lelkésznők egyházi hivatalos elfogadását vegyék be, tehát ezt sürgeti, tehát az egyházi leszbikus lelkésznő. Tehát ez is egy olyan pont volt, amin el kell gondolkodni, hogy aki lelkész és ismeri ezt az igét, hogy van ez ilyen szinten szemben egymással. Aztán a következő, amit a rádióban hallottam egy hírt, kérem szépen a következőt. Ezt ki is vetítjük itt nektek. Hát 2006. január 11-én az Európai Parlamentben elfogadásra került a homofóbiáról szóló határozat, miszerint az EU országaiban büntetendő cselekmény, ha valaki, idézett a javaslatból, idegenkedéssel szól a homoszexualitásról, illetve a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyekről, mert ez a rasszizmushoz, az idegengyűlölethez, az antiszemitizmushoz hasonló magatartás, és ott látni a határozatnak a számát. Tehát, ha valaki közülünk idegenkedéssel beszél ezekről a dolgokról, tehát nem tartja természetesnek, az büntetendő cselekményként minősül, vagy cselekménynek minősül az EU-ban. Hát ezt a határozatot többször is el kellett olvasnom, megmondom őszintén, mert először nem akartam hinni a szememnek, hogy ez hogy lehet. Most pedig szeretnék mutatni a 2013-as Eurovíziós Dalfesztivál fináléjáról, vagy fináléjából egy részletet, amit kérem, hogy megfigyeljetek, mit csinálnak a nők, mit csinálnak a férfiak, a végét meg úgy is látni fogjuk. Most egy kis hangunk nincs. Nem baj, nézzük a képet. Úgyis a képe az lesz a lényeg. Tehát itt férfiakat látunk, ugye, amint babakocsikat tolnak, babáznak, ott repítgetik a kicsi babákat. Hát van hozzá egy zeneszám, most az nincs, nem baj. Itt pedig jönnek lányok, igen, fiús mozgással, futballistának beöltözve. A következő jelenet egy fa, virágokkal feldíszítve. Igen, most ugye a Svédországban van ez éppen. Svéd néptánc. A fa átminősül kereszté, itt egy lelkész láthatunk, amint összead két férfit. Az Eurovíziós Dalfesztivál arról kell tudni, hogy a legnagyobb dalverseny az egész világon szinte. Nézik Európában, Argentinában, Brazíliában, Hongkongban, Indiában, Dél-Koreában, Új-Zélandban, USA-ban, Ausztráliában. Többfajta híradás van, van, aki 100 millióra veszi a nézettségét, van, aki 600 millióra. Ennyit tudtam kinyomozni. Tehát ezt ennyien nézték ezt a műsort. Az most nem hallatszott, mert nincs hang, hogy micsoda ováció és lelkesedés kísérte ezt a jelenetet. Ugye nyilvánvaló, hogy az a fa, ami kereszt alakú, az már ott egy templomot jelképez, és a lelkésszel együtt megkapja ennek a keresztfának a jelentését. A következő évben még egy felvételt szeretnék mutatni nektek az Eurovíziós Dalfesztiválról. A következő évben, 2014-ben készült a következő felvétel. Az illető férfi, Conchita Wurst, hát a Wurst kolbász jelent, a Conchita pedig a női nemi szerv spanyol becézett alakja. Ausztriából érkezett, a verseny első helyezettje lett. Mindenki látja ugye, hogy egy szakállas férfiről van szó, aki női ruhába van beöltözve, és énekli, hogy főniszmadárként támadok föl. Tehát ez volt ez a másik jelenség. A következő évben, azaz idén 2015-ben már ő vezette ezt a műsort, amit több százmillióan néznek végig. Tehát ezek voltak nagyjából azok a jelenségek, amikre én felfigyeltem, és elkezdtem érdeklődni, hogy mi zajlik itt tulajdonképpen Európában. Tehát mit jelent a gender? A gender szó a 70-es évek végéig egy nyelvtani fogalom volt, a genus szóból származik, és a nem megkülönböztetésére, tehát a nem, nemiség, tehát nem mint tagadó szó, hanem a nem megkülönböztetésére használták ezt a szót. Aztán a radikális feminista mozgalom homoszexuálisok és leszbikus szervezetekkel együtt népszerűsítette ezt a szót, és azt a felfogást terjeszti, hogy az úgynevezett szociális nem, ezt ők így nevezték el, hogy szociális nem, független a biológiai nemtől, ami azt jelenti, hogy a szocializáció határozza meg, hogy férfi vagyok vagy nő, nem pedig megszületéskor, illetve hát már jóval előtte méhen belül eldől, hogy minek születünk. Azt mondják, hogy nincs két nem, hanem hat vagy több nem van a szexuális kedv szerint. Ezek idézetek, amiket mondok. Tehát a szexuális kedv szerint van heteroszexuális nő-férfi, van biszexuális nő-férfi, és van homoszexuális, illetve leszbikus nő-férfi, és a szexuális kedv szerint még ki tudja micsoda. Talán ismeretlen előttünk ez a szó, mert azért nem verik nagy dobra ezeket a dolgokat. Ugye az angol szótárban a sex szót cserélik fel erre, hogy gender. A szex ugye a nemi jelleget, nem csak a szexuális életet jelenti az angolban, hanem a nemi jelleget is jelenti, és az angol szótárban már ott is van, hogy szex, zárójel gender. Tehát egy új szót kellett kitalálniuk, egy új szót kellett adni, egy új fogalmat bevezetni azért, hogy el tudják fogadtatni. Mert ugye egy bizonyos szó alatt értünk valamit, hogy szex, valamikinek a neme, de nem azt értjük alatta, kell egy új szó, gender, és így keletkezett ez az elnevezés. Tehát ez a fogalom azt sugallja, hogy minden szexuális orientáció, heteroszexuális, meleg, leszbikus, biszex és transzexuális egyenértékű, és a társadalomnak ezt el kell fogadnia. Ezt azért láthatjuk, egyenértékű. Tehát egy ilyen műsorban első helyezettet, és az előző képsor is egyenértékű, és el kell fogadnunk. A heteroszexualitást úgy nevezik, hogy kényszer heteroszexualitást, amit ugye ezek a heteroszexuálisok rájuk akarnak kényszeríteni. Célja, hogy a kényszer heteroszexualitást meghaladja, és egy új embert alkosson. Olyan embert, akinek szabadságában áll szexuális azonosságát megválasztani, és kiélni biológiai nemétől függetlenül. Úgy is mondják a gendert röviden, hogy a választható nem. Még egy szóval meg kellene ismerkednünk, a mainstreaming, főirány, főáram, igazodási pont. Úgy használják egyben, hogy gender mainstreaming, tehát ez a világon egy igazodási pont kell, hogy legyen. Amerikában és Európában erőteljes ez a dolog. Főirány, főáram, igazodási pont. És a harmadik, amit sokszor fogtok, vagy fognak látni, ezek a betűk, ez az LGBT, ugye az L az a leszbikus, a G az a gay, angolul, homoszexuális, a B az a biszexuális, és a T az a transvestita. Aztán magyarul átfordítják MLBT-nek, ott a meleg szó jön be, MLBT. Ilyen reklámokat láttunk most nagyban, a nyáron, óriás plakátokat például a metróban, LMBT, és akkor hozzájön még egy. Az I az az interszexuális, az az aszexuális, és a Q pedig a queer. Ez azt jelenti, hogy a hetero és homoszexuálistól különböző szexuális irányultság. Tehát ezekkel a betűkkel, szavakkal találkozunk ebben a helyzetben. Na most szeretnék egy kis áttekintést adni, hogy hol tart ma ez az egész gender mainstreaming. 1985-ben a nők harmadik világkongresszusán, mint politikai stratégiát mutatták be Amerikában. Tehát ott még egy politikai stratégiaként szerepelt. Aztán 10 év múlva, 1995-ben az ENSZ pekingi női világkongresszusán a záró dokumentumban elfogadják a gender mainstreaminget, mint főirányt, főáram, igazodási pontot. Tehát mi a fő irány? Az, hogy nem születésünktől fogva férfi vagy nőnek születik valaki, hanem a társadalmi nem gondolata. Megválaszthatjuk, hogyha én akarom, akkor én most férfi szeretnék lenni, és akkor én az leszek, és úgy is élhetek. A nők, ez is egy érdekes felsorolás, a nők, a melegek, a bi és a transzexuálisok egyenrangúságának elismerése, ez a fő irány. Az alapokmányukból kiiktatják az apa, az anya, a férj és a feleség túlhaladottnak ítélt fogalmát. Ledegradálják az anyaságot, és rombolják a család intézményét, a család, ami megfoszt bennünket a szabadságtól, mert nem élhetünk úgy, ahogy akarunk. Óriási tiltakozás volt ezzel szemben, érdekes meghallgatni, hogy kiknél. A harmadik világ, a fejlődő és feltörekvő országok, valamint az iszlám többségű államok és a katolikus jellegű országok képviselői részéről. De csináltak egy nagy csalást, itt is látható az erőszakos nyomulásuk, és amikor elutaztak ezek a résztvevők, akik felháborodtak ez ellen, akkor megszavazták. Ezen a női világkongresszuson mindig nagy számban képviselik magukat az agresszív, radikális feminista szervezetek és a leszbikus szervezetek. Tehát amikor nem voltak jelen az ellenzők, akkor megszavazták a gender mainstreaminget, itt még kötelezettség nélkül. Még ugyanebben az évben, 1995 ENSZ közgyűlés, 52/100-as határozat elfogadja, ez még Kofi Annan leköszönő főtitkárnak volt a búcsúzó üzenete, a nemi, azaz gender szempontok az E rendszerének minden politikájában és programjában című határozatot fogad el, ami azt jelenti, hogy az ENSZ minden rendelkezésében a gender mainstreaming, mint főirány, mint vezető stratégia ott kell, hogy legyen. Kötelezővé teszi a gender mainstreaminget az összes intézkedésre, az összes programjába, központba állítja az ENSZ minden tagállamában. Ezzel gyakorlatilag a pekingi határozat kötelezettség nélkülisége lekerül a napirendről, innentől kötelező ezt főirányként tekinteni. 96-ban az Európa Unió is elkötelezi magát a vezérfonal mellett. És nagyon vigyázunk, mert Magyarország EU tagállam. 97-ben az Európai Parlament egyenlőségvizsgát javasol, minden javaslatnak összhangban kell lennie a gender napirenden. Minden javaslatnak, ami egy kicsit is azt leteszik. Aztán születnek mindenféle más törvények, például a német szövetségi kormány létrehoz egy gender kompetencia központot, aztán Amsterdamban 99-ben a tagállamok kötelezik magukat az egyenjogúsági politika mellett, mindig az egyenjogúság farvizén jön be ez az egész. Innen látható, hogy báránybőrbe bújt farkassal állunk szemben. 2006-ban létrejön ez a homofób törvény, amit már igen vetítettünk. 2008-ban az Európai Unió útmutatót ad a munkatársainak arról, hogy ne használjanak nemekre utaló kifejezést. Például ne mondják, hogy tanár vagy tanárnő, mert hát ki tudja, lehet, hogy az illető nem annak képzeli magát, hanem tanerő. Így kell hívni, hogy tanerő. Az EP döntést hoz arról, hogy a tankönyvekből, számítógépes játékokból, marketingből, plakátokról száműzni kell a sztereotíp férfi és női magatartás formák megjelenését. És erről is ott van a rendelet szám. A bajor fővárosban, Münchenben, amit azért tudunk, hogy nem liberális annyira, vagy a városi iskolai referatúrán van már azonos nemű életmódokat koordináló hivatal. Tehát Németországban, Münchenben egy ilyen hivatal működik, azonos nemű életmódokat koordináló hivatal. A berlini szenátus kiad egy könyvet, címe Segítségnyújtás középiskolásoknak, amiben a különböző szaktanároknak ad segítséget arra, hogy hogyan vezessék be a tanóráikon, a kémia, biológia, matematika, ének, testnevelés szakórákon, hogyan vezessék be a homoszexualitást és a leszbikus magatartást. kifejezetten ajánlja a szerepjátékokat. Ugye a szerepjáték az a legjobban tanítható, vagy legjobban a gyerekeknek legjobban át lehet adni a tudást vele, mert élményt adnak, mert érzelmeket mozgatnak meg, mert személyes bevonást jelent, rendkívül hatékony tanítási módszer. Ír is néhány forgatókönyvet elő, kettőt idézek, tehát szerepjáték a középiskolás gyermeknek, Péter vagy. Egy melegbár pultjánál ülsz, és ma tulajdonképpen szívesen látnál egy csinos férfit az ágyadban. Belép egy csinos férfi az ajtón. Hogyan ragadod meg az alkalmat? És akkor a középiskolás gyermek odalép, és eljátsza a másik középiskolás gyermekkel, hogy hogy hívja az ágyába fiú a fiút. Még egy példát mondok. Evelyn Meyer vagy, ez egy lány, 19 éves. Barátnőddel, Karinnal bejegyzett élettársi kapcsolatot akartok kötni. Ma mentek el az evangélikus lelkésznőhöz, Schulz asszonyhoz, mert egyházi esküvőt szeretnétek. És a két fiatal elmegy Schulz asszonyhoz, a lelkésznőhöz, egyházi esküvőt szeretnének, és ezt eljátszatják velük a középiskolában. Magyarországon mi a helyzet? Hála Istennek mi itt még nem tartunk. Magyarországon 2007. A Magyar Szociális Minisztérium pályázatot nyer, szerződést köt az Európai Bizottsággal a gender tananyag kidolgozására. 2013-ig ezt megfinanszírozza az Európai Unió. Istennek legyen hála, ott volt egy kormányváltás. 2010-ben, tehát 2007-ben létrejön ez a szerződés. Minek következtében már 2008-ban egy magyar tankönyvet idézek, ami Budapesten jelent meg. Azt írja, nem annyira biológiai meghatározottságunk miatt viselkedünk nőként vagy férfiként, mint inkább bizonyos társadalmi elvárások és régi hagyományok következtében. Tehát már itt van. Nem férfinak, nőnek születsz, hanem a társadalmi elvárások és hagyományok tesznek. A szocializációt tesz férfivá vagy nővé. 2010-ben itt volt ez a bizonyos kormányváltás. Először még kormányrendeletet adnak ki. Az óvodai nevelés országos alapprogramjába, hangzik el ez a mondat, a jövőben az óvónők tudatosan kerüljék a nemi sztereotípiák erősítését. Erős tiltakozás és sajtó visszhang követte ezt a alapprogramba való mondat beemelését, és mivel ugye megtörtént a kormányváltás, ez kimaradt a pedagógiai programból. Azt még azért el szeretném mondani, hogy titokban lett beemelve ez a mondat. Azt mondja Balzák Erzsébet M. Eszter nővér, aki a közoktatás politikai tanács ülésén képviselte az egyházi iskola fenntartókat, hogy ez a sérelmezett mondat nem szerepelt a szakmai szervezetekkel egyeztetett rendelet tervezetben. Tehát úgy utólag betették. Mit jelent ez a gyakorlatban? Egy képet kérek szépen. Ugye itt van ez a sérelmezett. A családfenntartó apa és a családellátó anya modellje olyan sztereotípia, amin sürgősen már óvodáskortól változtatni kellene. Ugye láthatjuk, hát nyilván ugye a férfiak szoktak ilyen kanállal dolgozni, meg ilyen sisak, igen. És hát az a másik gyermek is egy fiús öltönyben van, most ez fiú vagy lány, vagy mi? Mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát a mesében ne anya és apa legyen, hanem egyes és kettes szülő, így mondják. Tehát az egyes szülő, meg a kettes szülő. Ha egy kislány túl sokat babázik, be kell avatkozni, és inkább játszom markolóval. Vagy ha ugye nem is sztereotípia az is, hogyha egy kislány szoknyába jár, és masni van a hajában. Tehát az se jó, úgy látszik. Ugye ez a mondat ebbe az óvodai tantervbe a gender ideológia oktatásba való becsempészése. Az Európai Tanács német elnöksége alatt az Európai Szövetség a családokért, tehát ez a cím, Európai Szövetség a családokért elvi dokumentumában kifejezetten intézkedéseket követel a képzésben megnyilvánuló nemi sztereotípiák ellen. A rendesen férfiasnak vagy nőiesnek számító adottságokat és viselkedési mintákat nemi sztereotípiaként meg kell bélyegezni, hogy a kislányok és a kisfiúk ezeket kínosként és szégyenletesként visszautasítsák. És ennek az iratnak ez a címe, hogy Európai Szövetség a családokért. Tehát a gyermekekbe beültetni azt, hogy a szégyen és kínos, ha egy anya bevásárol, vagy kisbabát gondoz, a szégyen és kínos, ha egy apa dolgozik, és eltartja a család, és ezt pici kortól kezdve nyomják. Szeretnénk mutatni egy-két képet, hogy a játékgyárak is ugye milyen szinten átvették ezt a irányvonalat. Ugye a kisfiú babázik, ott kislány autózik. Régebbi ilyen játékokon nem így volt. Tehát ott megvolt az, hogy valóban aki fiú, az annak milyen az érdeklődése, aki kislány, annak milyen az érdeklődése. Ugye látjuk, hogy a kisfiút lő, kisfiú Barbie házazik, hát itt egy pókember tol egy babakocsit, ez már végképp katyvasz, tehát értelmetlen. Tehát ennyi a sztereotípiákat, mossuk el, mossunk össze mindent. Állami utasítást szeretnék felolvasni a kisgyermekek szexualizálásához. Ezek a szavak, amiket most olvasok, ez itt nincs, ugye kisgyerek, nincs, jó. Tehát ingyenes felvilágosító és tanácsadó brosúrák millióit osztották szét, Németországban és az EU különböző államaiban, Svédországban, Belgiumban, Hollandiában zajlik ez a dolog. A címe a brosúrának: tanácsadó szülőknek a gyermek szexuális neveléséhez 1 és 3 év között. Utasítás részletesen a kisgyermek szexualizálásához. Részletesen le van írva a skálája a stimulációknak, miként ingereljék apák, anyák, nagymamák, nagypapák a kisgyermeket fürdetéskor, tisztávatevéskor, stb. El tudjuk ezt képzelni, az egyéves kisgyermeket pelenkázás közben miként stimulálja mondjuk egy nagypapa azt a kislányt? Elképzelhetetlen. Milyen az arca annak a gyereknek? Aztán tovább viszi, 4-6 éveseknek is van ám ugyanez, tehát nem állunk le. Felvilágosításnak nevezik ezeket a brosúrákat szülőknek és nevelőknek. Aztán jön az iskoláskor. Ha a pornográfia a családban még nem terjedt el, akkor megkapják az iskolában. 9 évesen megkezdődik a szexuális oktatás és a védekezés tanítása, műanyag tagon a kondommal. Homoszexuális tanóra keretében, tehát ez a tanóra neve, mint másnak fizika van, neki homoszexuális, ez a tanórának a neve. 10. éves gyerektől Berlin, Hamburg és München nagyon elterjedt, de máshol is, csak nem olyan drasztikusan. Reklám és képzés a leszbikus és homoszexuális életmódról, információs anyagok, összeköttetés a helyi homo és leszbi klubbal, előadók meghívása, e helyekről filmvetítések. Erről az egészről. Az új gender embert kell megteremteni, hol máskor, ugye ránk ez már nincs veszéllyel. Mi pontosan tudjuk, hogy ki vagyunk. De aki jön fölfelé, az a pici, és a többi, az nem tudja. Az új gender embert kell megteremteni, aki maga határozza meg, hogy férfi vagy nő akar-e lenni, hetero vagy homoszexuális, biszexuális, leszbikus vagy transvestita. Abszurdnak hangzik. Igen, ez van folyamatban, ez a vezérfonala a német kormánynak. A Család és Szociális Minisztérium terjeszti az anyagot a gyerekek és a tinédzserek szexualizálásához. 20 olyan esetről Olvastam, ahol szülők kérték, hogy függesszék föl, hogy a gyerekük ilyen szexualizálás órára járjon, börtönbe rakták őket, mert hogy a gyerek jogait korlátozza. Nagy felháborodást váltott ki, mert azért, hála Istennek, de vannak józanul gondolkodó emberek, és így engedték ki, de nem engedélyezték a felfüggesztést. Céljuk a pedofília és a bigámia elfogadtatása. A pedofiliát nem gyerekmegrontásnak nevezik, hanem generációk közötti szexuális életnek. Tehát egy férfi leszólíthat egy kislányt. És most hadd mondjak, egy élő legendaként emlegetett politikust, aki az Európai Parlamentben ül, és ön maga bevallotta pedofil cselekményeit, miként ír erről, és akkor kérdezzük meg utána, hogy miért nem rakták börtönbe, miért ül ott, és miért a zöld frakció vezetője. Azt írja, hogy óvodába dolgozott, intimebb kapcsolatba került, ezek mind az ő szavai. Ő írt egy könyvet, és ezeket ő írja le maga. Intimebb kapcsolatba került a gyerekekkel a frankfurti óvodába. Észrevettem, hogy 5 éves gyerekek ellenállhatatlan vágyat éreznek irántam, ezért aztán szexuális játékokat folytattam velük. Fantasztikus tapasztalatnak lettem tanúja. Nincs erotikusabb annál, mint amikor egy 5 éves kislány vetközni kezd. A Nagy őrület című könyvében így ír. 2 és 5 éves gyermekek között szerzett élményeiről. Állandóan flörtöltem a gyerekekkel, és ennek nem sokára erotikus jellege lett. Éreztem, ahogy 5 éves kislányok már abban a korban megtanulták, miként kezdjenek ki velem. Szinte hihetetlen. A legtöbbször védtelennek éreztem magam. Hát nem tudom, ha ő védtelen volt, akkor vajon az a 5 éves mi volt. Azt mondja, hihetetlen élményekre tettem szer. Gyakran előfordult, hogy néhány gyerek kinyitotta a slicemet, és elkezdett simogatni. A körülményektől függően mindig másként reagáltam, de vágyaik problémát okoztak nekem. Megkérdeztem tőlük, miért nem játszotok egymással? Miért engem választottatok, és nem a többi gyereket? De amikor ragaszkodtak hozzá, akkor én simogattam őket. Emiatt perverz magatartással vádoltak. Azt mondja, hogy amikor, ez már az újságíró, amikor számon kérték rajta a történteket, előbb tagadott, verbális provokációról beszélt, végül azt mondta, elismerem, hogy amit írtam, manapság elfogadhatatlan. Amikor ezekre a mondatokra tekintek, azt mondom magamnak, hát Dani, ez lehetetlen. Kombedit, zöldpárti frakció vezetőről van szó. Hogy jutottunk ide? Mert azért kell lenni valami folyamatnak itt, hogy egyszerűen ez létrejöhetett. Pontosan tudjuk, amióta vannak az MRI agyfelvétele, hogy más az agyi beidegződésünk, más a hormonháztartásunk, mások vagyunk lelkileg, pszichikailag, más a testfelépítésünk, más a gondolkodásmódunk. Hogy jutottunk el mégis idáig? Ha ennyire mások vagyunk, akkor hogy lehet ez, hogy most jelenleg ilyen dolgokról kell beszélnünk? Úgy tűnik, hogy mindez az egyenjogúság eszméjével kezdődik. Természetesen nem az egyenjogúsággal van problémám, mert az egyenjogúság egy jó kiindulási pont volt, aztán valahol Gellert kapott, és nagyon elszállt. Egy diát kérek szépen. Hisszük mi is a Biblia tanítása szerint, hogy a férfi és a nő egyenértékű. Természetesen szerepében és feladatában más-más, de egyenértékű, és egyetértünk, hogy egyenlő jogokkal bírjanak a nők a társadalomban. Ugye gazdasági és társadalmi önállósodásuk sok pozitívummal járt, de az egyenértékűség az nem azonos az egyformasággal. Tehát itt egy óriási tévedés van. Más az egyenértékűség, és más az egyformaság. Az egyformásítás az egy teljesen természetellenes és veszélyes dolog, mert ugyanazt a magatartást várja el egy nőtől, mint egy férfitől. És ezt a nők se így gondolták. Friedan nevű, az egyik legharcosabb amerikai feminista így vall erről. Az egyenlőségnek az a formája, amiért harcolunk, nem megvalósítható. Nem működésképes, és nem is kívánatos. Átestünk a ló túlsó oldalára, mert megtagadtuk a női azonosság lényegét képző értékeket, a szeretetet, a gondoskodást, az otthont. Mindig az a leghitelesebb, amikor valaki azok közül szólal meg, ugye, akinek nagy harcosa, és elmondja az ellenkezőjét. Itt ugye ez történik, hogy Friedan kifejti, hogy átestünk a ló túlsóra, nem jó, amit csinálunk. Ugye ez a férfival szembeni kisebbrendűségi érzés legyőzésére rossz eszközt választott. A szebbik nem, és egy túlkompenzálás jött létre. Férfiasan vették kezükbe a gyeplőt. Megerőszakolták eredendő nőiességüket. Jelszavaik ilyenek. Vagy te is olyan, mint egy férfi. Öltözködj úgy, viselj hasonló frizurát, boxolj, focizz, beszélj, harcolj, mint egy férfi. Szeretnék, itt egy, még egy diát, Marci. Igen. Ransburg Jenő mit mond? A nőknek be kellett bizonyítaniuk, hogy férfiak. Hát láthatjátok, egyformák. Egyformák. Jó, tudjuk, melyik a nő meg a férfi, de öltözködésükben is egyformák. Azt mondták ugye a feministák, legyünk olyanok, mint a férfiak. Sikerült. Ugye a lebecsült társ szerepből nem megbecsült társ lett, hanem egy versenytárs. Ugye ez eléggé kifejezi, ez a dia ezt. Egy versenytárs. A szociológusok most már egy jó pár évtizede apátlan és anyátlan nemzedékről beszélnek. Ugye a férfi modellt azt az apa adná, de sajnos nincsenek jelen az apák. Ugye rengeteg társadalmi elvárások vannak velük szemben, a megélhetésért küzdenek, vagy pedig párkapcsolati zsákutcába vannak a társaikkal. Nincsenek apák. Sorba jönnek haza a gyerekeim már alsóba, hogy anya, ő is válik, ők is válnak. Most ez a kislány egyik héten apukájával van, másik héten anyukájával. 25 évvel ezelőtt, amikor az óvodában dolgoztam, egy 25 fős óvodai csoportban kettőnek volt egész családja. Azt most tudjuk, hogy kétharmada a házasságoknak, ha egyáltalán házasságot kötnek, válással végződik. Nincsenek apák, nem ismerik a gyerekek azt, hogy mi az, hogy apa, hogy milyen egy férfi. Ugye egy apa úgy lehet élő kapcsolatban a gyermekével, és egyáltalán úgy lehet élő annak a gyereknek, hogyha minden nap beszélget vele, közös tevékenység, nem helyettesíti a hétvégi bratizás meg lelki fröccs. Az apa szerepébe láthatjuk a fiatalokon, belépnek a focisták, sportolók, filmsztárok, popsztárok, és ők lesznek a férfi minták, a gyerekek, a kisfiúk, nagyfiúk életében. De érdekes, hogy mit jelent az, hogy anyátlan? Mert az anyák azok mégiscsak ott vannak, és nevelik a gyerekeiket. Mégis a szociológusok így mondják, hogy apátlan, anyátlan nemzedék nőtt fel. Hát ha belegondolunk egy kicsit, egyedül nevelik az anyák a gyerekeiket. A többségük egyedül neveli fiút, lányt, egyedül neveli. Dolgozik, hogy eltartsa, mert nincs elég pénze. Hullafáradt. Mit csinál? Már nem jut ereje arra, hogy gyengéd legyen azzal a gyerekkel. Már nem jut ereje, ideje arra, hogy azt a kislányt, kisfiút úgy gondozza, úgy vegye körül. Követeli a teljesítményeket. Hányast hoztál, mennyi edzésre, furuljáztál-e ma már, na mennyi fürödni? Közben persze új kapcsolatokat keres, mert hát egyedül van, és nem jó neki egyedül. Felvesz férfias attitűdöket. Kénytelen, ugye, folyamatosan ezt csinálni. A kislány ezt látja, és így nő föl. Emellett még hozzájönnek a tévében lejátszott filmek, ahol is a nő milyen, karrierista, átgázol mindenkin, ha kell, partnereket keres. Ennek a vége az lesz, ennek a nagy összevisszaságnak, amit már nem is nevezhetünk családnak, hogy fölnőnek a fiús lányok és a lányos fiúk. És eltűnni látszanak a nemi különbözőségre utaló magatartásformák. És ezt megfigyelhetjük a fiatalokon és a gyerekeken. Ha ma megnézünk egy tini csoportot hátulról, akkor nem fogjuk tudni, hogy ki a lány és ki a fiú. Ugyanúgy állnak, ugyanolyan görbék, ugyanúgy cigiznek, ugyanúgy be van festve a hajuk, ugyanúgy fülbevalók vannak a fülükbe, ugyanolyan trágárul beszélnek. Tehát körülbelül ez a kép. Tehát nem lehet eldönteni, hogy ki fiú és ki lány. Ugye a nők sajátos női szerepköre elhomályosul. A nők a hivatalokban kemények, férfias foglalkozásaik vannak. Tavaly előtt voltam egy lány őszi hétvégén, ahol most is vannak a lányai. Olyan foglalkozás, mindegyiknek szinte vezető pozíciós foglalkozása volt. Nem is értettem sokszor, hogy milyen foglalkozásuk van, mert nem tudtam, hogy az micsoda. Mint láttuk, külsejében is hasonlít a vele konkuráló férfira. Érdekes jelenségeket tapasztalunk, hogy a másik nemmel testvérszerű kapcsolatokat alakítanak ki, nincs intimitás lány és fiú között, például együtt alszanak, de csak úgy alszanak, tehát egy ágyban. A családanya, a társ, a feleség soknak ma nem pozíció, nem kívánatos, ugye a szingli jelenség előtörése, nem véletlen, előretörése. Ez az ostoba szlogennel, már bocsánat, de hülyítik őket, hogy fakanál vagy karrier. Ez nem így van, nem fakanál vagy karrier. Az iskolában, ahol dolgoztam, voltam tanulja egy mondatnak. Volt egy kislány a 8. aki kicsit lassabb gondolkozású volt az átlagosnál. És hát azt a kislányt ott kibeszélték, mire azt mondta az egyik kolléganőm, nem probléma, majd szület csomó gyereket és mosogat. Tehát nem tudom, érzitek, hogy ez a hozzáállás. Mi az, hogy majd szület csomó gyereket és mosogat? A legfontosabb feladat egy édesanya szerepe, hogy felnevelni a következő és a legszebb feladat generációt. A gyermeknevelés nem mosogatásból áll. Ez egy hívő testvérem volt, aki ezt a mondatot elejtette, és én ott ültem vele szembe, hát nekünk is 5 gyerekünk van, ma az már csomónak számít, régen nem számított annak. Igen. Fiúknál, tehát ugye ez a kislányoknál, fiúknál, ugye ott is szerepcserére utaló kibillenést látunk. Szőrtelenítés, kozmetikumok, ezek most külsősége, stylist, hajfestés, dizájn, gyúrás, izmok attraktív megjelenítése. Ugye az attraktivitás régen azért a női nemre volt jellemző, nem a férfi nemre. Ugye ezek tipikus női tulajdonságjegyek voltak. Ma a férfiaknál ezek mind jelen vannak. Ja, itt láttuk, igen. Ezek a mosolygós anyukák, ezek itt reklámozzák azt, hogy ezt lehet csinálni. Azért mosolyog mindegyik. Azért pontosan tudjuk, akinek kisgyereke van, laptoppal a kezével, és egy-kettőt szoptat, meg cumisztat, hogy az nem mosolyog így, mert 0-24-es szolgálatban van, és a fáradtságtól alig áll a lábán. Ezek a reklámjaik, hogy ez ilyen klassz, és ezt lehet így csinálni. És gyerünk. Jó, akkor igen, a tévében ott csak ott lapozgattam, és egyszer csak látom, hogy jön egy kigyúrtizmú férfi, és mutatja a körmeit. Manikűrösnél volt. A nagyhasú felesége, aki a nem tudom hányadik hónapban volt, éppen festette a hálószobát. Mire megjött ez a kis celebünk, na milyen, hogy tetszik? Ez a... Ekkora az ember, és ilyen. És a felesége festegette a hálószobán. Persze bedődött, földhöz vette az egészet, de ő is eltűnt. Úgyhogy ennyi. Tehát azt látjuk, hogy lassan elkezdenek feloldódni a nemek eredeti különbségét hordozó magatartásformák is. Egy idén tervezett divatbemutatót szeretnék mutatni. Hát tudjuk, hogy a divatbemutató, ezek fiúk, a divatbemutatók mindig kicsit nyilván hangsúlyosabbak, meg nagyon különlegesek akarnak lenni, de mégis egy trendet megszabnak. Ezt a lányos öltözékeket, hát. És a következő pedig egy lány, ez meg egy férfi öltönyben van, meg egy dobba, haja is, tehát láthatjuk. Ugye a szerelemnél is mire buzdítják a lányokat? Légy kezdeményező, adva ez a hívó szó, hogy légy kezdeményező a lányoknak. Ezzel a legvonzóbb kötőerejét adja föl a nő, a meghódításának lehetőségét. Ugye a mese mindig leképezi a vágyat, jön a királyfi és meghódít. Akármilyen az a nő, mindig szeretne egy nálánál erősebb férfinél védelmet találni. Ma a lányok felkínálják magukat, itt vagyok, bonts ki. A következő kérdés, hogy a nemi, ami az alapkérdésünk, ugye, tehát innen jön ez az egész folyamat. A nemi hozzátartozásunk velünk született vagy választható. Sok irányzat akarta bebizonyítani már, hogy nem férfinak és nőnek születünk, csupán a szocializálódás alatt, és ez egy tanult szerep, mondják ők. Tehát egyforma emberként születünk, és attól függ, hogy kit hogyan nevelnek, fiúk vagy lányok leszünk. Több kísérletet próbáltak erre véghez vinni. Az izraeli kibuc mozgalom talán a leghíresebb ebből, több évtizedet felölelő kísérlet volt ez. Ebben a lakóközösségben nemileg semleges társadalmat akartak létrehozni, felszámolták a fiú és a lány sztereotípiákat, ezzel azt mondták, hogy valós esélyegyenlőséget teremtenek ott ebben a kibucban. Semleges ruha, semleges haj, semleges életmód, semleges cipő, minden semleges. A lányokat focizásra buzdították, célba dobásra, fiú sportokra biztatták őket, a fiúkat pedig próbálták, hogy babázzatok, hímezzetek, főzőcskézzetek. Állításuk, tehát a kísérletezők állítása szerint teljes szerepcserére próbálták a gyerekeket rávenni, sőt, még az anya-gyermek köteléket is semlegesíteni akarták. Most ezek csak ilyen kis mondatok, de belegondolunk ebbe, ez nagyon súlyos dolgok. Ennek ellenére a fiúk és a lányok a saját biológiai irányultságuk szerinti játékokat és viselkedés formákat csinálták. Tevékenységeket választották. A fiúk verekedtek, hatalmi harcokat játszották, ugye ütközve ismerik meg a fiúk a világot, a lányok pedig pletykáztak, babáztak és kapcsolatokat építettek, mert hogy ők meg úgy ismerik meg a világot. A semleges kibuc társadalom nemzedéke végül is saját bevallásuk szerint elhagyatottnak, összezavarodottnak érezte magát, szétesett személyiségek kerültek ki onnan. A kísérlet megbukott és be kellett tiltani. Aztán még egyet mondok, Margaret Mead nevű amerikai szexuálpszichológus és antropológus azt állította, hogy Új-Guineában a Csambul tó mellett létezik a csambuli törzs. A csambuli törzs mindent másként csinál, mint mi. Ott a férfiak adják az otthon melegét, ők látják el az otthoni dolgokat, a nők pedig vadásznak, harcolnak. Na hát óriási port vert fel Margaret Mead állítása, az egész világsajtót bejárta, hogy há-há, bizony-bizony, nem férfinak meg nőnek születünk, hanem szocializálva vagyunk. Hát ha csak egy ilyen is van, ugye, akkor igaz az elmélet. Na elindultak nagyon sokan, néprajz tudósok, kutatók, antropológusok megkeresni csambuli törzset. Először kiderült, hogy Margaret Mead nem beszélte a nyelvüket, na jó, ettől még lehet látni, hogy ki mit csinál. De hogy nem, senki nem találta meg csambuli törzset, csambuli törzs felszívódott, köddé vált. De addigra ez a hír mindenkinek ott volt, aki foglalkozik ezzel, a tudatában, hogy van egy ilyen törzs. Azt kell megállapítsuk, hogy a nemekre jellemző sajátos viselkedés a leglényegesebb pontokon nem nevelés kérdése. És ezt le kell, hogy szögezzük. Az én tudatra ébredés során legerőször ez az élmény kezd dolgozni a gyermekekben. Fiú vagyok egy lány, jé, neki van olyan, nekem nincs, na hát, de szomorú vagyok, nekem miért nincs, ugye? Természetellenes tendenciák következménye a személyiség elvesztése lehet, ahogy a kibuc mozgalomban ezt láttuk. Minket ez nem érint, amit mondtam, de a 10 és 30 éves korosztályt érinti a legintenzívebben, ugyanis erre az életkorra esik az identitás megszilárdulása, hogy ki vagyok én. Ekkor legerősebb a befolyásolhatóság is. Tehát a fiataljaink vannak nagy veszélyben. A gendernek kidolgozott tanmenete van. Az első lépcsőfok elemző, előkészítő, alapozó. A második lépcsőfok felvilágosító, érzékenyítő, kézikönyvek, brossúrák. A harmadik konzultáció, részvétel egyetemi gender tanulmányok főszakon. Tehát te történelem szakos vagy, te testnevelés szakos, te filozófia szakos, te pedig gender szakos. Tehát itt tartunk. Sajnos nem fantázia és nem túlzás. A következő bejátszás szintén az Eurovíziós Dalfesztiválon történt. Itt nem is a dalt kell nézni, hanem ami utána történik. Nem tudom, hogy van-e hangod, de nincs, nem baj. Tehát megy ez a kis ének. Az a címe különben, hogy Vegyél el. Ez egy finn lány, aki ezt énekli. Igen, és akkor a két lány, Vegyél el, és most itt nem ez a lényeg, csak most nem fogjuk hallani azt a nagy örömöt, azt látni látjuk, azt a nagy sikoltozást, hát azért látni látjuk, milyen boldogan örülnek ennek az emberek, ugye, ennek a homo, vagy leszbikus párnak. Na most, ami nagyon fontos, ugye azt mondjuk, hogy nem érint minket, nem törődünk vele. Ne felejtsük el ezt a fiatal korosztályt, a csoportnyomást, úgynevezett csoportnyomást. Solomon Ash kísérlete volt a Stanfordi Egyetemen, tehát az volt a kísérlet próbája, hogy van az az egyvonalas papír, és van a háromvonalas papír. Ugye az a standard referencia, és akkor van a háromvonalas papír, ami az összehasonlítandó a referencia, a standard papírra. Az egyetemistákat csinálták, tehát egyetemista korosztálynál vagyunk, csinálták meg a kísérletet, ahol ugye még nem szilárdult meg az identitás, akik a legbefolyásolhatóbbak, ott csinálta meg a kísérletet. Nagyon egyszerű volt, meg kellett mondani, hogy melyik vonal ugyanakkora, mint a referencia papíron. Hát tök egyszerű a kérdés. Azt gondolom, tehát óvodás is rámondja, hogy melyik. Igen, ám csak úgy csinálta, hogy beépített emberek voltak, és elmondta őt a rossz választ, hogy mondjuk A, és hatodiknak rámondták azok is, az egyetemisták, hogy A. Tehát gyakorlatilag a csoportnyomás az a saját meggyőződésem ellenére is tud dolgozni. És a megdöbbentő adat, hogy 37%-uk az egyetemistáknak rámondta a rossz választ. 37, ez nagyon sok. És 18-szor csinálta meg egymás után a kísérletet. És volt olyan, amikor 18 centivel növelte meg a vonalat. És úgy is rámondták 37% a rossz választ. Hát ez minden esetre érdekes. Akkor csökkent ez a rossz válaszadás száma, hogyha egy valaki már volt, aki a jót mondta. Óriási nagy jelentősége van a gyülekezeti közösségnek. Ha egy valaki van, aki azt mondja, amit én, akkor már egy kicsit ki tudom vonni magamat a csoportnyomásból. Visszatérve a genderre. Tehát a gender mainstreaming az egy stratégia, amely egy gender perspektívát teszi meghatározó irányzattá. És nagyon fontos, hogy nem szemlélet, hanem politikai akarat és politikai programot akar. Ezt hagyj olvassam föl, 5 pontba szedték össze. Azt mondja, a világnak kevesebb emberre van szüksége, de több szexuális szórakozásra. Ehhez előnyös a férfiak és nők közötti különbségeket megszüntetni, és ezt segíti a teljes idejű anyaság kiszorítása. Németországban erre törvények vannak és határozatok. Humán erőforrásnak tekintik a nőket, és azt mondják, hogy nem engedhetjük meg magunkat, hogy ezt a humán erőforrást eltékozoljuk, és az anyák az anyaságot válasszák. Ez egy példa. 2. A több szexuális szórakozás több gyermeket eredményez, szabad utat kell biztosítani a védekezéshez és az abortuszhoz. Támogatni a homoszexuális irányzatokat, mert ezáltal nem következik be a fogamzás. 3. Szükség van szexuáloktatásra a gyermekek és a tinédzserek számára, amelyben szexuális kísérletezésre bátorítanak. Ehhez elkerülhetetlen a szülők jogainak lerombolása. 4. A világnak 50-50%-os férfi-nő arányra van szüksége minden munka és életterületen, minden asszonynak lehetőleg, minden időben dolgoznia kell. Ez is egy német törvény, ha nem hajlandó, azt mondja, ahol nem hajlandók a nők a férfiakkal azonos mértékben részt venni a kereső tevékenységben, ott a szövetségi kormány, legalábbis a szövetségi alkalmazottak körében nevelési eszközökhöz fog folyamodni, hogy ezeket a sztereotípiákat visszafejlesz-e. Hát átnevelő intézkedésekről hallottunk már más diktatúrákban is. És az 5. A vallásokat, amelyek nem akarnak ezzel menetrenddel haladni, nevetség tárgyává kell tenni. Egy példát szeretnék mondani, ugye a pápa most volt Amerikában, mégpedig Philadelphiában a családok világtalálkozóján. Philadelphia polgármestere igen-igen meglepte a közönséget. Beszédében a meleg aktivistákat bátorította, ugye a családok világtalálkozóján. Idézett, Amerikában mindenkinek vannak jogai. Leszbikus, meleg és biszexuális polgáraink továbbra is harcolnak az egyenlőségért. Harcoljatok a jogaitokért. Ez egy közös harc, és sokan harcolnak veletek. Tehát a vallásokat, ugye, akik nem értenek egyet, nevetségessé kell tenni. Ugye Amerikában a legfelsőbb bíróság 9 tagja 5-4 arányban elfogadja most már az azonos neműek kapcsolatának házasságban történő elismerését. Egy-két példát szeretnék még hozni. New Yorkban gimnázium. 8 éve az iskolában tanító tanár ráébred egy szép napon, hogy a neme nem megfelelő. Orvosi kezelés alá veti magát, női ruhát ölt magára, megjelenik az iskolában, mint nő. A szüléknek küldenek ki egy tájékoztatót, innentől nem Mr. akárki, hanem Miss vagy Mrs. akárki. A Mr. megengedhetetlen diszkrimináció. Pár szülő a másik osztályba akarja iratni a gyerekét, nem engedik meg. Az iskola tájékoztatót ad, ez diszkrimináció, és az iskola házirendje ezt megtiltja. Mit tanul ebből egy gyerek? Az, hogy a nemem önkényesen megváltoztatható, meg megválasztható. Azt, hogyha nem érzi jól magát egy bőrében, ami a kamaszoknál igen sokszor előfordul, elkezd rajta gondolkodni, talán a nememmel van probléma, talán nem is lány vagyok, hanem fiú. Egy keresztény nevelésben részesülő pedig gyereknek pedig mit mutathat ez a példa? Ugye ők tanulják erőteljesen a demokráciát, a saját nem megválasztása emberi jog, hallatszik az iskolából. Talán Isten embertelen? Talán Isten nem szeret? Talán Isten ellenség? Ez egy példa. Világos számunkra, hogy a hazugság atyával állunk szembe, és a tévegész szelleme borítja be egész Európát és Amerikát, és láthatjuk, hogy a sátán, aki embergyilkos volt, kezdettől fogva felfordította ezt az egészet. Ez egy alap dolog, hogy férfi és nő van. Ez nem kell Bibliát olvasó embernek lenni. Ez egyszerűen józan paraszti ész szükséges. Tehát Isten, azt mondják, mi a hazugság? Isten nem férfit és nőt alkotott, hanem pusztán embert, akinek lehetősége van nemének megválasztására, meghatározására. Olyan ez, mint egy pestis, mint egy járvány. A gender mainstreamingnek való ellenszegülés diszkriminációnak minősül, és ezért diszkrimináció ellenes törvények segítségével büntető jogilag üldözhető. A család és az egyenlőség, azt mondják, a család az egyenlőség útjában áll. Tehát a családot pusztítani kell, nincs rá szükség. Azt mondja Tomka Miklós vallásszociológus, a gender ideológia egyik állítása, hogy a homoszexualitás genetikus adottság, ezt sokszor halljuk. De különösen groteszké teszi ezt a kijelentést, hogy egyidejűleg azt is állítják, hogy férfi és nő viszont nem genetikus adottság alapján lesz azzá, csak a családi szocializáció illetve társadalmi elvárás alapján. Ugye érthető, hát az egyik genetikus, a másik pedig nem genetikus. Hadd száfoljam meg ugye azt az állítást, ami mai napig a könyvekben jelen van, hogy a homoszexualitás genetikus adottság. Danneker, Martin Danneker, aki a homoszexuális lobby egyik vezéralakja, akit a német kormány felkért egy homoszexualitásra vonatkozó szexuál tudományos szakértői véleményre. Megkérik, hogy készítse el ezt a véleményt. Mit mondan ekkel? Meghiúsultnak kell mondanunk minden múltbéli próbálkozást, amely a homoszexualitás biológiai eredetét szándékozott megállapítani. Tehát hazugság, az összes öt ilyen kísérletük van, most ezt nem mondom, hazugság, nem igaz. Maga ez a főember mondja el. Nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy néz neki, majd még mutatok egy képet. Tehát nem igaz. Ő maga kimondja, hogy nem igaz. Ezért ma már csak a szabad választás jogával érvelnek. Ezt én mondom, nyilvánvaló azért, hogy ez a választás annyira azért nem szabad, mert ők sem tudnak elszakadni a férfi-női kétneműség szerepeinek meghatározottságától, hiszen egyikük nő, a másikuk pedig férfi. Egy férfi, aki 20 éven keresztül homoszexuális életet folytatott, de úgy, hogy a színpadon élt, tehát minden ilyen nagy megmozdulásban jelen volt, egyik tabu döntötte le a másik után. Végül elszánta magát az öngyilkosságra. A tabletták már a kezében voltak, akkor Jézus Krisztushoz fohászkodott, és erőt kapott, hogy megtérjen. Ő mondta nekem, ez egy Gabriele Kubi nevű szociológus nőnek, ha lenne olyan tabletta, amely megszabadít a homoszexualitástól, mindenki bevenné. Ez egy 20 évig homoszexuális életet folytató férfi. 20 éven át bebeszélték neki, ha egyszer homoszexuálig, mindig is az marad. Soha sem hallott a terápiás segítségről, amit azoknak nyújtanak, akik kínzónak érzik a homoszexualitást, és ki akarnak szállni. Szomorúan beszélt azokról a barátokról, akik már nem éltek. Neki szerencséje volt, hogy még él, ezért megalapította az Ex-Gay Ministry, Ex-Melegek Szolgálata azok számára, akik meg akarnak változni. Mi hisszük, hogy férfinak és nőnek teremtette Isten az embert. Nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzett mellé segítőtársat, és ugye a férfiből tudjuk a történetet, egy segítőtársat, nőt teremtett mellé. Szerető együttélésre hívott el bennünket, termékenységre hívta el az embert, és arra tette képesség, hogy az életet továbbadja. Még egy kis türelmet kérek, és ezzel elérkeztem a bűnesethez, hogy mi is ez a bűneset, ami ezt az egész felfordulást is megint okozza. Mi akartott ott is megszabni, hogy mi a jó és mi a rossz? Az Isten nem mondja meg nekünk, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugye egy fáról ne egyél. A jó és gonosz tudásának fájáról. Nem a tudás fájáról, az hazugság, a jó és gonosz tudásának fájáról. Tehát az erkölcsi megítélés fájáról. Relatívvá vált a jó, és relatívvá vált a rossz. Majd én megmondom, hogy nekem mi a jó. Majd én megmondom, hogy mi az igazság. Hogy én férfi vagyok, vagy nő. Majd én megmondom, hogy mi szerint akarok én élni. Hát számunkra, keresztények számára az igazságnak arca és neve van, és ő Jézus Krisztus. Én vagyok az igazság, és az élet, és az út. Ő az, aki bárki ilyen nehéz helyzetben van, de ki tudja hozni. Ő az, aki világos iránymutatást tud nekünk adni. Láthatjuk ugye, hogy a szexualitás a legfontosabb csatatere szinte az ördögnek, hogy mit művel benne. Európai kultúránkban láthatjuk, ahogy leépül szépen az egész. Nincsenek már társadalmi, jogi formák, melyek a szexualitást férfi és nő közötti házasságra korlátozzák. Szeretnék mutatni még két embert. Az egyik Judith Butler, filozófus. Ő a gender ideológia fő ideológusa. Hát figyeljétek ezt a filozófiai műnyelvet, hogy felismerhetetlensége elrejtik, hogy mit akarnak mondani, majd utána lefordítom, mert érthetetlen elsőre. A biológiai nem egy elméleti konstrukció, ami idővel kényszerűen materializálódik. A biológiai nem nem egy egyszerű tény, vagy a test statikus állapota, hanem folyamat, amelynek során szabályozó normák materializálják a biológiai nemet. Ez a materializálás a célja e normák állandó kierőszakolt ismétlésének. Hát, kb. 5-ször olvastam el, mire megértettem, hogy miről van szó. Tehát, vagyis csak azért vagyok nő és férfi, mert ezt erőszakkal bebeszélték nekem. Ez ezt jelentette ez a mondat. Tehát erőszakkal bebeszélték nekem. Ő a fő ideológusuk. Világszerte tartja az egyetemeken a szenzációs előadásait. Nagyon jó előadó. És még egy embert szeretnék nektek mutatni, John Money, ő amerikai, ő a tudományos megteremtője a gender mainstreamingnek, amerikai pszichológus és szexológus. 60-as, 70-es években a Baltimore-i egyetemen létrehozta a Gender Identity Clinic című vagy nevű klinikáját, és ott akarta bebizonyítani, hogy a nemi identitás csupán nevelés eredménye. Szeretnék egy kísérletét elmondani. Minek köszönhette a sikerét saját bevallása szerint? Egy egypetélyű ikreken végzett kísérletre alapozta sikerét. Az ikrek egyike Bruce Reimer 2 éves korában péniszbemetszéskor súlyosan megsérült, nemi szervét elvesztette. A szülők úgy gondolták, fordíthatnak fiúk nehéz sorsán, ha átoperáltatják, majd kislányként bántak vele. És dr. Maninál több mint 10 éven át kezelték. Pszichológiai és orvosi kezelésekből állt ez. A fiú kezdettől fogva lázadozott ez ellen, és a kezelést kínzásnak találta. 11 éves kora óta Mani ebben az időben ünnepelte diadalát, tehát a fiú 11 éves kora óta öngyilkossági gondolatokkal volt tele. Amikor 13 évesen megtudta, mi történt vele, azonnal elhatározta, hogy fiúként fog élni. De egy mély szégyenérzet soha nem hagyta el. Mani a kísérletre ezután nem hivatkozott többet publikációiban, de nem is korrigálta, úgyhogy azt a genderelmélet tudományos bizonyítékaként továbbra is használni lehetett. 2004-ben még élő példaként hozta fel egy Ali Schwarzer nevű aktivista számos nyelve lefordított könyvében. Bruce Reimer ekkora már halott volt, amikor ezt a kísérletet még élő példaként hozták föl. 26 évet élt ez a fiatalember, fölvette a David nevet, újból fiúként és férfiként akart élni. 2004-ben sörétes puskával fejbe lőtte magát. Ez ennek az embernek a híres neves kísérlete, a nagy tudományos megalapozottsága. Az Iker testvére, ugye, aki a kísérletnek a kontroll csoportja volt, az 1 évvel korábban tablettákkal vetett véget az életének. Tehát mind a kettő öngyilkos lett. Még erről az emberről mondok valamit. Mani is fellépett a csoportos szex és a biszexualitás mellett. Propagálta a gyermekek úgynevezett fucking games-jét és az extrém szexuális perverziókat, még a kétgyilkosságot is puszta parafíliaként, az átlagostól eltérő vonzódásként írta le. Ez a játék, ezt én megnéztem, hogy ez mi, amiket a gyerekek játszhatnak. Egyszerűen beütöttem, és azonnal persze kijött. Ezek pornójelenetek, animálva, súlyos pornójelenetek, amivel a gyerek bizonyos ugye, kis gombokat nyom, ismételgeti ugyanazt, és akkor kap érte valamit. Felháborító. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak. Akik a sötétséget világosságás, a világosságot sötétségé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édest keserűvé. Jaj azoknak! Szeretnék még egy embert bemutatni, és őt ajánlom olvasásra viszont. Ő Gabriele Kubi. A Nemek forradalma című könyve és a Globális szexuális forradalom című könyvét ajánlom olvasásra. Ő az egyik, aki felvállalta ezt a harcot Németországban. Akár börtönbüntetést is sújthatják. Tehát őt nagyon ajánlom a figyelmetekbe a pozitív oldalról. Azt mondja, egy magyar riporterrel beszélgethet, és hát mondja, hogy az emberi természet megváltoztatatlan. Szeretném egy válaszát idézni csak. Azt mondja a riporter, ha az emberi természet megváltoztathatatlan, akkor a gender sem tudja azt megváltoztatni, nem? Válasz. Az emberi természet nem teljesen megváltoztathatatlan. Nem változtathatunk azon, hogy nők vagy férfiak vagyunk, de nagyban függünk attól, hogy miként neveltek minket. Szóval meg lehet minket változtatni, össze lehet zavarni, és lehet úgy nevelni, hogy tudjuk a jót választani, vagy hogy ne lássuk a jót. Az ember formálható, és most egy egész falang szeretne minket úgy formálni, hogy új embert alkossanak, morál nélkül. Ez az elképzelés le fogja rombolni a családot. Ez az ember lényege elleni közvetlen támadás, és emiatt veszélyes a családra. Tehát igen, az Isten megteremtett bennünket férfinak és nőnek, de rengeteg bajt, bűnt és szenvedés okoz a gender mainstreaming. Szeretnék most végezetül az igéhez folyamodni. Amikor elviszik a babiloni fogságba a zsidó népet, és Círus király visszaengedi egy részét aztán Jeruzsálembe. És jönnek vissza Nehémiáshoz. Kérdezi Nehémiás, hogy hát mi van velük? Mit mondanak neki? Jeruzsálem kőfala lerontatott, és kapui tűzben égtek meg, panaszkodik neki ez a visszajövő ember. Megdöbbentő nekem Nehémiás reakciója, viselkedése. Nehémiás, úgy olvastam, hogy valószínűleg már ott a babiloni fogságban született. Tehát ő már ott született, vagy azt mondja Nehémiás, meghallám e beszédeket, leültem és sírtam és keseregtem napokon át, és böjtöltem és imádkoztam a mennynek Istene előtt. És mondtam, kérlek Uram, mennynek Istene nagy és rettenetes Isten, ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak. Ó, legyen figyelmes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, melyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is, és az én atyámnak háza vétkeztünk. Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg parancsolataidat és rendelések, és a rendeléseket. Ami megállított ebben, hogy ő ott se volt, még nem is élt, és azt mondja, hogy vétkeztünk, én, meg az én családom. Teljesen azonosul a népe bűnével. Nem tehetünk mi sem mást. Elmondhatjuk Istennek, hogy Uram, vétkeztünk, az a sok millió magzat, az a sok millió paráz, vagy ami a szemét kukába landolt, az a sok millió paráznaság, és sorolhatnánk, vétkeztünk ellened, akkor is, ha nem voltunk ott. Vétkeztünk ellened. Láthatjuk, Jeruzsálem kőfala lerontatott, kapui tűzben égtek meg. Kőfalaink lerontva, Európa kőfalai lerontva, nincs védelem, saját kőfalainkat is támadja a gender ideológia. Egyet tudunk tenni, hogy bűnbánattal Istenhez fordulunk, hogy könyörüljön meg rajtunk, családjainkon, gyülekezeteinken, az országunkon, Európán, mert ez a fajta Isten káromlás és az egész teremtettségnek az alapját támadó ideológia és politikai akarat, ez csak Isten haragját tudja kivívni. Könyörögjünk most így együtt is az ő kegyelméért, irgalmáért. Mennyei édesatyánk, bűnbánattal tudunk csak megállni előtted, hogy annyi bűnünkkel bántunk meg téged, a Szent Istent. Uram, bocsásd meg a mi bűneinket, bocsásd meg azt a sok gyilkosságot, amit elkövettünk, azt a sok paráznaságot, hitszegést, szövetségszegést, házasságtörést, és könyörülj meg, Uram, a családjainkon, könyörülj meg a gyülekezetünkön. Kérünk, Uram, a hazánkért, ezért a népért, adj, Uram, őrállókat, harcosokat, könyörgünk egész Európáért, és a te irgalmadban és kegyelmedben bízunk. Amen. Hát köszönöm szépen, és elnézést kérek, nincs, hogy tudtam, hogy ilyen hosszú lesz, csak hát úgy gondoltam, hogy nem tudtam rövidebbre összeszedni.
Azt hadd javasoljam, hogy egy áldóigével befejezzük ezt a részét, és az áldásigével pedig még hadd javasoljam, hogy az úrtól tanult imádságot is mondjuk el. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus búcsúbeszédeinek egyik szavával mondom az Úr áldó igéjét. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Amen.